Erkül Poirot ült és bálatosan rázta a fejét. Némely aggályos ember talán halló távolságon kívül vonult volna, ha bizalmas magánbeszélgetés fültanújává lesz. Nem így Erkül Poirot. Neki nem voltak ilyenfajta aggályai. Amellett, mint ahogy később Hastings barátjának kifejtette, gyilkosságról volt szó. De hiszen, mondta ámuldozva Hastings, akkor még semmiféle gyilkosság nem esett. Erkül Poirot felsóhajtott. De már, mon cher, nagyon világosan megmutatkoztak az előjelei. Akkor miért nem akadályozta meg a gyilkosságot? Erkül Poirot sóhajtva ugyanazt mondta, amit egyszer már Egyiptomban is mondott. Ha egyszer valaki elszánta magát a gyilkosságra, nagyon nehéz megakadályozni benne. Ő, Poirot, nem okolja magát a történtekért. Véleménye szerint minden elkerülhetetlen volt. Rosamund Darnley és Kenneth Marshall a sirályöböl fölött kinyúló szikla kurtára nőtt, rugalmas gyepén ültek. Az öböl a sziget keleti részén volt. Egyesek reggel ide jártak fürdeni, ha zavartalan nyugalomra áhítoztak. Milyen jó az emberektől távol, mondta Rosamund. Igen, mormolta alig hallhatóan Marshall. Végig terült a földön, és megszagolta a kurta gyepet. Jó szaga van. Emlékszik még a Shipley dombokra? De még mennyire. Szép napok voltak. Bizony. Nem sokat változott Rosamund. Dehogy nem. Rettentően. Sikerei vannak, és gazdag. De azért csak a régi Rosamund. Bár az volnék, mormolta Rosamund. Hogy? Semmi. Milyen kár, Kenneth, hogy elpocsékoljuk ifjúságunk gyengétségét és emelkedett eszményeit. Nem emlékszem arra, kedvesem, hogy maga valaha is gyengéd lett volna. Rettentő könnyen dübegurult. Egyszer majd megfojtott, olyan dühösen rontott rám. Rosamund nevetett. Emlékszik még arra a napra, amikor Toby kutyát magunkkal vittük, hogy vízipatkányt fogjam? Egy darabig régi kalandjaik emlékét elevenítették fel. Aztán szünet támadt. Rosamund ujjai retikűjének zárjával babráltak. Végül megszólalt. Kenneth?
Nos?
A válasz elmosódóan hangzott. A férfi még mindig a gyepnek fordult arccal feküdt. Ha valamit mondanék magának, ami kihívóan szemtelen, örökre megharagudna rám? Kenneth hanyat fordult és felült. Nem hinném, mondta, hogy a maga szájából bármi, amit nekem mond, szemtelennek hangzanék. Tudja, maga közénk tartozik. A lány bólintott, mint egy elismeréseképpen mindannak, ami ebben a meghatározásban rejlett. Csak éppen örömét palástolta el. Kenneth, miért nem válik el a feleségétől? A férfi ábrázata megváltozott. Keményebb lett, kihunyt rajta az önfeledt boldogság kifejezése. Zsebéből pipát vett elő, és lassan tömni kezdte. Sajnálom, ha megbántottam, mondta Rosamund.
Nem bántott meg, mondta a férfi nyugodtan.
Akkor újra kérdem, miért nem válik el?
Nem érti ezt maga, kedvesem.
Talán annyira szereti?
Nem ez itt a kérdés. A helyzet az, hogy feleségül vettem.
Tudom, de viszont eléggé rossz hírű.
Ezen Kenneth eltűnődött egy-két percig, miközben gondosan tömkötte a dohányt. Igen? Lehet.
Módjában lenne elválni tőle, Ken.
Kedvesem, ilyesmit maga nem mondhat nekem. Abból, hogy a férfiak elvesztik a fejüket mellette, nem következik, hogy ő is elveszti a fejét.
Rosamund akart ugyan erre válaszolni, de inkább lenyelte a válaszát. Ha jobban szeretné így, mondta aztán, úgy is intézhetné, hogy ő válna el magától.
Ezt persze megtehetném.
Meg kellene tennie, Ken. Komolyan gondolom. Itt a gyerek.
Linda?
Igen, ő.
Mi köze ennek Lindához? Arlena nem nevelheti Lindát, igazán nem. Azt hiszem, Linda nagyon érzékenyen reagál mindarra, ami körülötte történik. Keret Marshall gyufát gyújtott, és miközben rágyújtott, az egyes szippantások közt azt mondta. Igen, ebben van valami. És Lindának valóban nem tesz jót Arlena társasága. Arlena igazán nem való egy fiatal lány környezetébe. Ez bizony elgondolkoztató.
Én, mondta Rosemond, nagyon szeretem Lindát. Van benne valami nemes.
Olyan, mint az anyja volt, mondta Kenneth. Ugyanúgy a szívére vesz mindent, mint Rose.
És mindezek után mégsem találja szükségesnek, kérdezte Rosemond, hogy megszabaduljon Arlenától?
Válásra gondol?
Igen. Eléggé közkeletű megoldás. Kenneth Marshall váratlan indulattal szólalt meg.
Éppen ezért irtózom tőle.
Irtózik? Mondta megütközve a lány.
Igen. Irtózom attól a felfogástól, amellyel az emberek manapság a dolgokat kezelik. Ha valamibe belekaptunk, és aztán nem tetszik, nosza, másszunk ki belőle, amilyen gyorsan csak lehet. Az ördögbe is. Bár csak létezik valami olyasmi is, mint az adott szó szentsége. Ha egyszer az ember feleségül vesz egy asszonyt, és kötelezi magát arra, hogy eltartja, akkor nincs kibúvó, meg kell tenni. Az illető vállalta. Reszketek az utálattól, ha az elhamarkodott házasságokra és a felelőtlen válásokra gondolok. Arlena a feleségem, és kész!
Rosemond előrehajolt, és halkan azt mondta. Ezek szerint maga azt tartja, holtomiglan, holtodiglan? Kenneth Marshall bólintott.
Pontosan így van, mondta.
Értem, mondta Rosemond.
Mr. Horace Blatt, aki egy szűk és kanyargó mellékúton tért vissza a Leatherkamba, majdnem elgázolta Mrs. Redfernt az egyik fordulónál. Az asszony egészen a sövénykerítéshez lapult, Mr. Blattnek pedig sikerült kocsiját minden fékének könyörtelen alkalmazásával megállásra bírnia.
Hello, hello, hello!
Ismételte Mr. Blatt vidáman. Nagy darab vörösképű ember volt, fénylő kopasz fejét is vöröslő hajbojtocskák vették körül. Mr. Blatt láthatólag azon igyekezett, hogy kerüljön bárhova, mindenütt ő legyen a társaság szívelelke. Némileg hangoskodva kifejtett véleménye szerint a Jolly Roger szálloda is rászorult arra, hogy felrázzák. Csak azon csodálkozott, hogy akárhányszor megjelent valahol, az emberek eltűntek előle, mintha elolvadtak vagy felszívódtak volna.
– Majdnem palacsintát csináltam magából, igaz? – kérdezte Mr. Blatt vidáman.
– Bizony, – mondta Christine Redfern.
– Tessék!
– Szálljon be! – mondta Mr. Blatt.
– Köszönöm, de inkább sétálnék.
– Ugyan már! – mondta Mr. Blatt. – Mire való akkor a kocsi?
A kényszernek engedve, Christine Redfern beszállt. Mr. Blatt újra begyújtotta a motort, amely az előbbi hirtelen fékezés miatt már leállt. Közben érdeklődött.
És? Merre mászkál itt egyedül? Azt nem volna szabad egy ilyen csinos kislánynak?
Ó, mondta kapkodva Krisztin, én szeretek magamban lenni.
Mr. Blatt a könyökével borzasztóan oldalba bökte, egyidejűleg a kocsit majdnem nekivezette a sövénykerítésnek.
A nők mindig ezt mondják, mondta hamiskásan. De nem gondolják komolyan. Tudja, ezt a helyet, ezt a Jolly Rogert egy kicsit fel kell rázni. Nincs benne se élet, se jó kedv. Persze elég sok ócska alak is van itt, meg egy csomó gyerek, aztán véntrógerek. Az a hótunalmas indiai pasas, aztán az az atléta termetű pap, az ugató amerikaiak, meg a bajuszos külföldi... Micsoda bajusz, röhögnöm kell rajta. Biztosan Borbé, vagy valami ilyesmi.
Nem, mondta Krisztina fejét rázva, detektív.
Mr. Blatt majdnem újra nekivezette a kocsit a sövénykerítésnek.
Detektív? Úgy gondolja, hogy árruhában van itt?
Krisztin halványan mosolygott.
Nem, valóságosan ilyen. Hercule Poirot a neve. Biztosan hallott már felőle.
Nem jól értettem a bemutatkozáskor a nevét, mondta Mr. Blatt. Persze, hogy hallottam már róla. Viszont azt hittem, hogy már meghalt. Á, fel ne hegye meg, tulajdonképpen mégiscsak halottnak kellene már lennie, Mi a Manónak van itt?
Semmi különös szándéka sincs, csak éppen nyaral.
Hát, lehet, mondta némi kétséggel a hangjában Mr. Blatt. Nagyon felvágósnak látszik, nem?
Hát, mondta Krisztin habozva, inkább egy kicsit furcsának.
Már én a magam részéről megmaradok a Scotland Yard mellett, mondta Mr. Blatt. Ami angol, az mindenben és mindenütt a legjobb.
A domb aljához ért, és dudájának diadalmi harsonájától kísérve berobogott a Jolly Roger garázsába, amely a dagályra való tekintettel a szállodával szemben a szárazföldön nyert elhelyezést. Linda Marshall abban a kis üzletben tartózkodott, amely Leatherkamp látogatóinak szükségleteiről gondoskodott. A bolt egyik falát elborították a könyvállványok, ezen a két penéért kölcsönözhető könyvek légiói sorakoztak. A legfrissebb könyv is 10 éves volt, de akadt 20 éves, sőt még ennél korosabb is. Linda bizonytalanul levett egy-két könyvet a polcról, és fellapozta. Azt véglegesen eldöntötte, hogy nem olvassa el sem a 4-től, sem a Megfordítva című regényt. Kihúzott egy barna borjú bőrbe kötött vastag kis könyvet. Az idő múlt. Linda hirtelen megrezzent, és gyorsan helyre csúsztatta könyvét, amikor Christine Redfern hangját hallotta meg maga mellett.
Mit olvasol, Linda?
Semmit, mondta Linda kapkodva. Éppen keresek valami olvasnivalót. Találomra kihúzta a William S. házassága című kötetet, és a pénztárhoz ment, 2 penny után kotorászva a zsebében.
Mr. Blatt éppen most hozott haza a kocsiján, mondta Christine, miután előzőleg majdnem elgázolt. Az már azonban sok lett volna a számomra, hogy az összekötő műúton is elvigyen, így inkább azt mondtam, valami bevásárolni valón van, és bejöttem.
Borzasztó ember, nem? Mondta Linda. Mindig csak azt fújja, hogy milyen gazdag, és rettenetesnél rettenetesebb tréfákat ereszt meg.
Szegény ember, mondta Christine, sajnálatra méltó.
Ebben Linda nem értett vele egyet. Semmi sajnálatra méltót nem talált Mr. Blattben. Fiatal volt és irgalmatlan. Együtt távozott Christine Redfernnel az üzletből, majd megindultak fölfelé a műúton. Lindát elfoglalták a gondolatai. Christine Redfernt kedvelte. Véleménye szerint Christine és Rosamund Dunley az egyedüli elviselhető emberek a szigeten. Igényének és ízlésének megfelelően egyikük sem bőbeszédű. Most is útközben Christine egy szót sem szólt. Ez, Linda szerint, értelmes gondolkodásra vallott. Ha az embernek nincs mondani valója, ugyan mire való a szüntelen fecsegés? Elmerült a gondjaiban, aztán váratlanul azt kérdezte.
Mrs. Redfern, volt már az az érzése, hogy minden olyan rémes, olyan borzasztó, hogy az ember nem bírja tovább és szétrobban?
A szavak, Linda szavai, szinte komikusan hatottak, de gondterhelt és aggodalmas arca rácáfolt erre a hatásra. Christine Redfern előbb csak szórakozottan nézett a lányra, kevés megértéssel, de aztán észrevette, hogy ami a szavai mögött van, nem éppen nevetséges. Hirtelen beszívta a levegőt, és azt mondta.
Igen, ilyesmit már én is éreztem. Pontosan ezt.
Szóval maga az a híres véreb, kérdezte Mr. Blatt.
Ő és Hercule Poirot a koktélbárban ültek, Mr. Blatt kedvenc tartózkodási helyén. Hercule Poirot a megjegyzést szokásos önhit módján nyugtázta.
És, folytatta Mr. Blatt, mit keres erre mi felénk? Hivatali elfoglaltság?
Nem, pihenek, nyári szabadságomat töltöm.
No, mondta Mr. Blatt kacsintva. Persze, hogy ezt mondja.
Nem szükségképpen, mondta Poirot.
Menjen már, mondta Horace Blatt. Ha velem beszél, biztonságban érezheti magát. Amit nekem mond, az el van temetve. Sok éve már annak, hogy megtanultam befogni a számat. Nem igen boldogultam volna a pályámon, ha nem így tettem volna. De hát tudja, milyen a legtöbb ember. Duma és duma mindenről, amit csak hallanak. Persze, ezt maga nem engedheti meg magának a szakmájában. Falból úgy kell tennie, mintha csak nyaralna itt, és semmi más nem akarna.
És miből következtet az ellenkezőjére? Kérdezte Poirot.
Mr. Blatt behunyta fél szemét.
Én nagyvilági ember vagyok, mondta. Tudom én azt, kinek mi illik, az arca szabásáról. Az olyan ember, mint maga Deauville-be megy, vagy Letükrőbe, esetleg Jean-Lipembe. Ez a maga, hogy is mondják, lelki hazája.
Poirot sóhajtott. Kinézett az ablakon. Esett, és a szigetre köd borult.
Lehet, hogy igaza van, mondta. Azokon a helyeken legalább esős időben is van az embernek szórakozása.
Az a remek kaszinó, mondta Mr. Blatt. Tudja, nekem nagyon keményen kellett dolgoznom világéletemben. Nem volt nekem arra időm, hogy nyaralgassak, vagy csokoládét szopogassak. Boldogulni akartam, és boldogultam is. Most már azt tehetek, ami nekem tetszik. Az én pénzem is ér annyit, mint a másé. Mondhatom magának, tapasztaltam egyet s mást az utóbbi években.
Úgy, mormogta Poirot.
Azt se tudom, miért jöttem ide, folytatta Mr. Blatt.
Ezen én is csodálkoztam, jegyezte meg Poirot.
Tessék, hogyan?
Poirot kezének ékes szóló mozdulatával adott jelentőséget feleletének.
Én sem vagyok minden megfigyelő képesség híján. Én például inkább önt képzelem olyannak, aki minden bizonnyal Deauville-t vagy Biarritzot választja. Ehelyett mindketten itt vagyunk, nem?
Mr. Blatt rekettes hangon felnevetett.
És mégsem tudom, hogy igazában miért is vagyok itt, merengett tovább. Lehet tudja, hogy egyszerűen a hely neve vett le a lábamról, mivel hogy olyan romantikus. Jolly Roger szálloda, Csempész sziget. Az ilyen cím megbizsergeti az embert. Eszébe juttatja a gyerekkorát. Kalózokra gondol, csempészekre, meg efélékre.
Nevetése kissé öntelten hangzott.
Gyerekkoromban sokat vitorláztam. Nem éppen errefelé, hanem Anglia keleti partjai mentén. Fura, hogyha az ember egyszer megszereti az ilyesmit, később is ragaszkodik hozzá. Lehetne most egy tip-top jachtom, ha akarnám, de én jobb szeretek a magam kis ladikján csalinkázni. Redfern is nagyon szeret vitorlázni, egyszer-kétszer elkísért. Most már nem futunk össze, le nem megy a Marshall vörös hajú feleségének a nyakáról.
Szünetet tartott, aztán suttogóra fogott hangon folytatta.
Csupa vén passzújkóról lakik ebben a szállodában. Mrs. Marshall az egyetlen, akiben van egy kis élet. Azt hiszem, ennek a Marshallnak egyéb dolga sem lehet, mint hogy vigyáz a feleségére. Sokféle história kering róla, még színésznő korából, a későbbiekről nem is beszélve. A férfiak bolondulnak utána. Én mondom, hogy nagyon hamar zűr lesz itt.
Miféle zűrre gondol? Kérdezte Poirot.
Attól függ, felelte Horace Blatt. Ahogy így elnézem Marshallt, az az érzésem fura módon nézi a dolgokat.
Hallottam róla egyet s mást,
találkoztam már ezzel a fajtával. Az ember sosem tudja, hányadán áll velük. Redfern is jobban tenné, ha vigyázna.
Nem folytatta, mert akiről szó volt, éppen most lépett be a bárba. Így hangosan és önérzetesen másról kezdett beszélni.
Szóval, mint ahogy mondtam már, a part körül vitorlázni remek szórakozás. Ah, hello, Redfern, nem inna velem egyet? Mit kér? Száraz martinit? Jó, hát maga, Monsieur Poirot?
Poirot tagadólag rázta a fejét. Patrick Redfern leült, és azt mondta.
A vitorlázás? A világ legjobb szórakozása, bár több időm jutna rá. Gyerekkoromban majdnem minden napomat azzal töltöttem, hogy egy dingivel itt a part körül vitorláztam.
Akkor, mondta Poirot, jól ismerheti ezt a vidéket.
Meghiszem azt. Már akkor ismertem, amikor még nem is volt itt szálloda. Más se volt az egész környéken, csak Ledőrkámban egy pár halászkunyhó, meg itt a szigeten egy roskatag vénház, amely örökké csukva volt.
Ház is volt itt?
Volt, de éveken át nem lakott benne senki. Omladozott már. Mindenféle történetek járták akkoriban, hogy a házból rejtek járatok vezetnek a Pixi barlanghoz. Emlékszem, mindig kerestük is ezeket a rejtek utakat.
Horace Blatt félretöltötte a poharát.
Káromkodott, szárítgatta a ruháját, és megkérdezte. Mi az a Pixi barlang?
Nem ismeri? Kérdezte Patrick.
A Pixi öbölben van. Nem könnyű megtalálni a bejáratát. Az öböl egyik végén van, és csupa felhalmozott szikla veszi körül, úgyhogy tulajdonképpen csak egy hosszú, keskeny hasadék, amin az ember épp hogy keresztül préseli magát. Belül aztán kitágul egész nagy barlanggá. Képzelheti, mit jelentett ez nekünk gyerekkorunkban? Egy öreg halász mutatta meg nekem egyszer.
Mostanában már a halászok sem ismerik. A múltkor megkérdeztem az egyiket, miért hívják a helyet Pixi-öbölnek, de nem tudta megmondani az okát.
Csak hogy én még most sem értem, mondta Hercule Poirot, mi az a Pixi?
Az elnevezés, mondta Patrick Redfern. Egy devonshire-i népszokásra vezethető vissza. Van ilyen Pixi barlang Sheepstörben is. A babona az, hogy az ember engesztelésül egy gombos tűt hagyjon ott a Pixinek. A Pixi egyébként lápi szellem.
Ó, mondta Hercule Poirot, ez valóban nagyon érdekes.
Dartmoorban, folytatta Patrick Redfern, még nagyon sok nyoma van ennek a Pixi hagyománynak. Vannak olyan sziklás hegycsúcsok, amelyek a Pixik tanyái, és némelyik paraszt most is, ha felönt a garatra, a Pixiket okolja, hogy azok vezették félre az útján.
Úgy gondolja, mondta Horace Brett, miután egy-két pohárral felhajtottak?
Minden esetre ez az értelmes magyarázat, mondta Patrick Redfern mosolyogva. Brett az órájára nézett.
Bemegyek már a vacsorához, mondta.
Egészében, Redfern, mégiscsak jobban szeretem a kalózokat, mint a Pixiket.
Patrick Redfern nevetve mondta, és a távozót kísérte tekintetével. Nem lenne utolsó dolog látni, amint az öreg fiút Pixik vezetik.
Ahhoz képest, jegyezte meg Poirot elgondolkozva, hogy Mr. Brett tapasztalt üzletember, eléggé romantikus a fantáziája.
Ez, mondta Patrick Redfern, onnan van, hogy félművelt. Legalábbis így mondja a feleségem. Nézze meg, mit olvas. Más se érdekli, mint a detektív regények és a vadnyugati történetek.
Úgy érti ezt, mondta Poirot, hogy még most is olyan az eszejárása, mint egy gyereké?
Miért? Ön nem úgy gondolja?
Én még csak nagyon kevéssé ismerem.
Én sem jobban. Egyszer-kétszer elmentem vele vitorlázni, de nem nagyon szereti az ilyesmit. Szívesebben van egyedül.
Ez igazán furcsa, mondta Hercule Poirot. Egy cseppet sem hasonlít a szárazföldi szokásaihoz.
Tudom, mondta Redfern nevetve. Mindannyiunknak nagy gondot okoz, hogyan térhetünk ki az útjából. Szeretne ebből a helyből valami átmeneti megoldást létrehozni Letukő és Marget között.
Poirot egy-két percig nem szólt semmit. Nagyon figyelmesen tanulmányozta társa nevető arcát. Hirtelen azt mondta.
Azt hiszem, Mr. Redfern, hogy ön szeret élni.
Patrick meglepetten bámult Poirotra.
Ez igaz, miért ne?
Valóban, miért is ne?
Kérdezte beleegyezően Poirot.
Engedje meg, hogy ebből az alkalomból szerencse kívánataimat fejezzem ki.
Patrick Redfern elmosolyodott. Köszönöm, uram, mondta.
Éppen ezért, mint öregebb, nagyon sokkal öregebb ember, bátorkodom némi tanáccsal szolgálni.
Mégpedig?
Egyszer egy nagyon bölcs barátom, aki a rendőrség szolgálatában állott, azt mondta nekem évekkel ezelőtt. Hercule, ha kedveled a nyugalmat, kerüld a nőket.
Attól tartok, mondta Patrick Redfern, hogy ezt a tanácsot későn kapom, uram. Ugyanis házas vagyok.
Tudom. A felesége nagyon bájos, nagyon művelt hölgy. Azt hiszem, nagyon kedveli is önt.
Én is őt, mondta Patrick Redfern élesen.
Ó, mondta Hercule Poirot, ezt igazán végtelen örömmel hallom.
Patrick arckifejezése hirtelen kitörni készülő zivatarra emlékeztetett. Ide figyeljen, Monsieur Poirot! Mire célozgat?
Les femmes, mondta Poirot, hátradőlt a székében és behunyta a szemét. Tudok egyet smást róluk. Elviselhetetlenül kuszáltá tudják tenni az életet. Az meg egyenesen elképesztő, ahogyan az angolok szerelmi ügyekben eljárnak. Ha már szükségesnek tartotta Mr. Redfern, hogy ide jöjjön, akkor az Isten szerelmére minek hozta magával a feleségét?
Nem értem, mire gondol, mondta mérgesen Patrick Redfern.
Nagyon jól érti azt maga, mondta Hercule Poirot nyugodtan. Nem vagyok olyan ostoba, hogy vitatkozzam egy elvakult emberrel. Pusztán csak a mérséklet és óvatosság szavait hallatom.
Az a baj, hogy maga is ezekre az átkozott pletykazsákokra hallgat. Mrs. Gardenernek, meg ennek a Brewsternek egyéb dolga sincs egész nap, mint hogy a nyelvüket köszörülik. Csak azért, mert egy nő csinos, hát leszedik róla a keresztvizet is.
Hercule Poirot felkelt.
Hát, maga csak ugyan ilyen fiatal,
mormogta. Fejcsóválva hagyta el a bárt. Patrick Redfern
dühösen bámult utána.
Az étteremből jövet Hercule Poirot megállt a hallban. Minden ajtó nyitva volt, beáradt az enyhe éjszakai levegő. Az eső elállt, a köt szétfoszlott. Újra csillagos volt az este. Hercule Poirot Mrs. Redfernt kedvenc helyén a sziklapárkányon találta. Megállt mellette, és azt mondta. Nedves helyen ült le. Jobban tenné, ha felállna. Megfázik. Nem fázom meg. Meg aztán, ha megfázom is, mit számít az?
Ennyi, hiszen már nem gyerek. Értelmes, művelt nő. Ahhoz mérten kell viselkednie.
Biztosíthatom, hogy sohasem fázom meg, mondta az asszony hűvösen.
Nedves napunk volt, mondta Poirot. Fújt a szél, ömlött az eső, és mindent ellepett a köd, úgyhogy át sem lehetett látni rajta. Eh, bien! És most mi van? A köd felgöngyölődött, az ég tiszta, és odafent ragyognak a csillagok.
Ilyen az élet is, madame.
Tudja maga azt, kérdezte Krisztin halk folytott hangon, hogy mit utálok a legjobban itt?
Mit, madame?
A részvétet. Szava csattant, mint a korbácsütés. Azt hiszi, nem veszem észre, folytatta, hogy nem látom. Mindenki folyton csak azt mondja, szegény Mrs. Redfern, szegény kis asszonyka. Csodát vagyok én, asszonyka. Egy ilyen nagy darab nő. Csak azért kicsinyítenek, mert sajnálnak. Én meg nem tudom elviselni a sajnálatukat.
Hercule Poirot óvatosan kiteregette a zsebkendőjét az ülőhelyre, aztán helyet foglalt rajta.
Van ebben valami? Mondta elgondolkozva.
Az a nő, kezdte Krisztin, de aztán elakadt a szava.
Megengedi, hogy valamit mondjak önnek, madám? Kérdezte Poirot méltósággal. Valamit, ami oly igaz, mint a csillagok felettünk. E világ Arlena Stuartjai, vagy Arlena Marshalljai nem számítanak.
Ostobaság, mondta Krisztin Redfern.
Biztosíthatom róla, hogy így igaz. Birodalmukat a mulandóság szülte a mulandóságnak. Ahhoz, hogy egy nő igazában számítson, okosnak vagy jónak kell lennie.
Azt hiszi, kérdezte keserű gunnyal a hangjában Krisztin Redfern, hogy a férfiak sokat törődnek az ésszel vagy a jósággal?
Alapjában véve igen, mondta ismét komoran Poirot.
Krisztin kurtán felnevetett. Nem egyezik a véleményünk.
A férje szereti magát, madám, mondta Poirot.
Tudom. Honnan tudhat ilyesmit?
De igen, tudom. Láttam, hogy néz magára.
Krisztin hirtelen letört. Heves és keserű sírásra fakadt, miközben Poirot előzékeny vállának támaszkodott.
Nem tudom elviselni, mondta. Nem tudom elviselni.
Türelem, mondta Poirot csillapítóan.
Csak türelem.
Krisztin felegyenesedett, és zsebkendőjét a szeméhez szorította.
Rendbe jöttem. Jobban vagyok már, mondta folytott hangon. Hagyjon most magamra. Szívesebben lennék egyedül.
Poirot engedelmeskedett, ott hagyta az asszonyt, és a kanyargó ösvényen a szálló felé tartott. Már majdnem odaért, amikor elmosódó hangokat hallott. Kíséretért az ösvényről. A bokrok közt rés nyílt. Arlena Marshallt látta, mellette pedig Redfernt. A férfi hangját hallotta, amelyben szenvedély lüktetett.
Megőrülök érted, megőrjítettél. És te? Szeretsz? Gondolsz rám?
Poirot látta Arlena Marshall arcát. Olyan gondolta, mint egy sima szőrű, elégedett macska. Nem is ember már, hanem állat. Azt mondta puhán.
De hát természetes édes Petrik, hogy imádlak. Hiszen tudod.
Ezúttal Hercule Poirot nem sokáig fülelt. Visszatért az elhagyott ösvényre, és azon végighaladva a szállodába. Váratlanul valaki csatlakozott hozzá. Marshall kapitány volt.
Figyelemre méltó éjszaka, nem? Mondta Marshall. Egy ilyen pocsék nap után.
Feltekintett az égre.
Úgy látszik, holnap szép időnk lesz.
A Augusztus 25-ének reggele verőfényesen virradt. Az ég felhőtlenül ragyogott. A reggel olyan volt, hogy még a megrögzött álomszuszékot is kikergette az ágyából. Számosan keltek fel korán azon a napon a Jolly Rogerben. 8 óra volt éppen, amikor Linda öltöző asztalkájánál ülve lapjával lefelé fordított egy kis vaskos, borjú bőrbe kötött könyvet, amelyet nyitva hagyott, maga pedig a tükörben arcának szemlélésébe merült. Szája mereven összezárult, pupillái is összehúzódtak. Halkan, mintha lélegzene, azt mondta.
Megteszem.
Kibújt pizsamájából, és magára öltötte fürdőruháját. Föléje strandruhát vett,